külföldön és nyugaton is így csinálják, nagyon jó ötlet, természetesen a TISZK. Ugyanakkor azt is hadd tegyem hozzá, hogy én voltam jó pár ilyen TISZK jellegű intézményben kint, például Ausztriában, rendkívül kihasználatlan maga az épület, tehát, hogy csak egy példát mondjak, ott a szakképzésben résztvevő tanulók egy-két napot vannak összesen az iskolában, magában a TISZK-ben, a többi időt azt például a munkahelyeken töltik, és ott történik az ő képzésük.
Békési úr, de az azért fontos, hogy lássuk, hogy mi mennyi, hogy azok az adatok legalább, amelyeket közösen használunk, azok stimmeljenek. Ön tehát azt mondja, hogy az, amit hallottunk, tehát, hogy Magyarországon 10 diák jut egy pedagógusra, és az uniós átlag 16 körül jár, ez egyszerűen nem igaz? Tehát ön kétségbe vonja, hogy ez tényszerűen igaz lenne?
A számok nagyon ravasz dolgok, és nagyon jól lehet velük bánni. Elismerem, minden bizony ezek a számok helyesek, hát kár volna ezen vitatkoznom. Ugyanakkor mégis azt mondom, és azt gondolom, hogy a itt jelenlévő TISZK vezetője is meg fog ebben erősíteni, hogy egy külföldi iskolában, egy külföldi TISZK-ben, egy szakképző csoportban a tanulóknak a létszáma sosem megy 5-6 fölé. Tehát ezt hozzáteszem, ez nagyon fontos. Én egy olyan iskolában dolgozom, ahol még a 20-22 fős osztott csoport is előfordul, tehát azért mondom, hogy ez nem olyan egyszerű.
Velünk van Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezete, budapesti szervezetének titkára. Vajon az átalakítást milyen egyeztetéseknek kell megelőzniük, és voltak-e ilyen egyeztetések?
A közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezik arról, hogy akkor, amikor egy önkormányzat, amely közoktatási intézményeket tart fenn, és átalakítja, összevonja, megszünteti, tehát ilyen szándéka van, akkor milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie, milyen egyeztető eljárásokat kell lefolytatni. Mindenek előtt az önkormányzatnak egy közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervvel kell rendelkezni. Ez egy nagyon hosszú nevű intézkedési terv.
Megtörténtek-e ezek az egyeztetések?
Hát azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzat elkészítette ezt az intézkedési tervet. Ismereteim és információim szerint februárban erről az intézmény átalakításról dönteni fog. Azonban elég kétségesnek tartom, hogy a közoktatási törvényben előírt egyeztetési eljárásokat ilyen rövid idő alatt le fogja tudni bonyolítani.
Nyom Nemesel, fővárosi önkormányzatból. Ön szerint végig tudják-e csinálni a határidőre mindazt, amit végig kell csinálniuk a szakszervezetekkel?
Azt gondolom, hogy nem kérdés a fővárosi önkormányzat számára az, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően járjon el, lehet szó a közoktatási törvényről, avagy a munkatörvénykönyvéről. Jelenleg is folyik egy egyeztetés a szakszervezetek és a főváros, mint munkáltató között, tehát éppen ebben az időszakban, a mai napon, és ez folytatódik. Az Oktatási Bizottságnak a döntését követően az intézményekkel újra egyeztetésre kerül majd sor, hiszen az intézményeknek nem elég, hogy a vezetőivel egyeztetnie kell a fővárosnak, hanem az intézményeknek be kell majd kérniük, szintén törvényben előírt a módon, mind a szülőktől, mind pedig a tantestülettől és az egyéb ott dolgozóktól a véleményt magáról az intézkedésről. Tehát ez egy olyan folyamat, amit igen, így van, törvényben előírtaknak megfelelően kell véghez vinni, lebonyolítani, illetőleg hát mindenre megvannak az adott határidők, amelyeket be kell tartanunk, természetes, hogy ezeket be fogjuk tartani.
Innen folytatjuk a közlekedési információk után.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Klubrádió. Vélemények és hírek. Közlekedési hírek.
Több helyen is kamionokat döntött fel az erős szél, az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldal 38-as kilométerénél járt szerencsétlenül egy jármű. A baleset helyszínén két sávon megindították már a forgalmat, de a távolabbról érkezők számítsanak arra, hogy Martonvásárnál leterelik őket a 7-es főútra, és csak kápolnás nélkül tudnak visszamenni a pályára. Az állami autópálya ügyelettől tudjuk azt is, hogy továbbra is zárva az M3-as 133-as kilométerénél mindkét oldal belső sávja, mert itt egy teherautó platóját kapta le a szél. cél. Az Iszkiri Futárszolgálat információi szerint rendőrök irányítják a forgalmat az október 23-a út Budafoki út kereszteződésben. Fennakadás nincs, de a Petőfi híd felől érkezők kicsit torlódnak. A viharos szél másút is megrongálta a jelzőlámpákat, így sárgán villognak a berendezések a Szénatéren, a Mamut előtt mindkét irányban, valamint a Vérmező utca alján is. Jól járható az újpesti rakpart, valamint a pesti és a budai alsó rakpart mindkét irányban, és fennakadás nélkül haladhatnak az Árpád-Fejedelem útján a Zsigmond tér és a Margit híd között, ahogyan a Szilágyi Erzsébet fasorban is oda-vissza.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Kriszta. Reklám.
Raiffeisen Jazz Club 2007. A megújult Raiffeisen Jazz Club új helyszínen, a Millenáris Park fogadójában új sorozattal indul a farsangi szezonban, hogy megmutassa neked, milyen az, amikor egy hangszer igazán jól szól. Február 1-én a Magyar Jazz Quartet indítja a programot Szakcsi Lakatos Bélával, Csepregi Gyulával, Vasvári Pállal és Jábori Vilmossal. Minden hónapban Raiffeisen Jazz Club a Millenáris Park fogadójában. Keresd a programfüzetekben és a www.millenaris.hu weboldalon.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Megkezdődött a szakoktatás átszervezése. Ennek keretében várhatóan 20 iskolával kevesebbre lesz szükség, csak a fővárosban, és országosan 500 pedagógussal kevesebbre lesz szükség. Hadd kérdezzem meg, hogy mindezzel kapcsolatban a pedagógusok szakszervezetének van-e valamilyen állásfoglalása?
Ebben a konkrét kérdésben, tehát a budapesti intézmény átszervezéssel kapcsolatosan csak azt az álláspontot tudjuk mondani, amelyet mi képviselünk az országos vezetőségben, az országos elnökségben, tehát nincs a konkrét esettel kapcsolatosan álláspontunk.
Az átszervezésről, és ez a kérdés már jó nemesének szól, tehát a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottság alelnökének, az átszervezésekről a tanév közepén, a beiratkozások idején döntenek. Ez hogyan van? Sok szülő azt gondolja, hogy ennél rosszabb időpontot nem lehetett volna választani. Miért éppen most?
Az az igazság, hogy az oktatás területén egy ilyen típusú átalakítás szinte a tanévnek minden időszakában nagyon nagy nehézségekkel jár. Mindig más és más az oka annak, ami miatt elég nehéz ezt végrehajtani. Van olyan időszaka is a tanévnek, ugye, amikor nem is hajthatunk végre ilyen jellegű átalakítást. Természetesen, hogyha két hónappal hamarabb kezdtünk volna bele ebbe az átalakításba, akkor talán egy kicsit egyszerűbb helyzetben lennénk, de hát igazából most tudtunk munkába kezdeni, hiszen december végén alakultak meg a fővárosban a bizottságok. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó időszak, nehéz időszak, de sosem lenne igazán jó időszak erre az átalakításra az intézmények, intézményvezetők szempontjából.
Minden esetre az éhségsztrájkot szervező tanára Lengyel Gyula iskolában kijelentette, hogy kártérítést kérnek majd, mert a szülőknek és a gyerekeknek fogalmuk sincs, hogy az iskola létezik-e majd, akkor, amikor a jelentkezési lapok beérnek a megfelelő helyre. Mit gondol, nincs igaza?
Én azt gondolom, hogy igen, különböző módját választották az iskolák az érdekérvényesítésnek az elmúlt időszakban, ezt hallhattuk. Nagyon sok iskolától érkeztek tényleg konstruktív javaslatok. Minden iskolába, ahova meghívnak és ahova nem, oda is ellátogatnak az oktatási bizottság tagjai. Mi is keressük a megoldást. Nincsen olyan oktatáspolitikus, akinek az okozna örömet, amikor be kell zárni egy iskolát, amikor egy ilyen típusú összevonásra kerül sor. Mindannyian annak örülnénk, hogyha minél több tornatermet, számítógépet és egyéb beruházást tudnánk átadni, ez természetes. Azt gondolom mégis, hogy vannak olyan iskolák, akik egy konstruktív utat választanak most, keresik a megoldásokat, megnézik, ki lehet majd a befogadó intézmény, aki a gyerekeiket fogadja, esetlegesen meg akarják mutatni azt, meg akarják győzni a bizottság tagjait arról, hogy az ő épületük, intézményük mégis sokkal megfelelőbb arra, hogy ne kerüljön összevonásra, vagy más gyerekek befogadására, mint egy másik intézmény. Tehát vannak ilyen konstruktív utak, és vannak olyan utak, amiket én kevés kevésbé szerencsésnek mondanám, hiszen semmilyen szempontból nem tartom szerencsésnek mondjuk az éjségsztrájkot, mint az érdekérvényesítésnek az egyik eszköze, hiszen csak is pedagógusokról van szó, mi is azok vagyunk, és azt gondolom, hogy mi semmiképpen sem mutathatjuk azt a mintát a gyerekeknek, hogy egy ilyen egyeztető szakasz legelején mi azt a módot választjuk, hogy akkor azt mondjuk, hogy nem, éjségsztrájkba kezdünk.
Azt értem, de hogyha jogi útra terelik a dolgokat, tehát hogyha például kártérítést kérnek, akkor az lehet, hogy nem is olyan rossz. Például állampolgár, tessék az érdekeidért jogos eszközökkel küzdeni.
Én azt gondolom, hogy megérthető forma, tehát minden forma megérthető, minden forma elfogadható. Egy kérdés az, hogy éppen melyik az, ami leginkább sikerre vezet. Én azt szeretném, és ezt kimondhatjuk nyugodtan, hogy arra vonatkozóan, hogy milyen döntést hoz az oktatási bizottság, ebben a döntésben nem szabad, nem jelenhetnek meg ilyen típusú érdekérvényesítési eszközöknek a hatásai.
Értem, lépjünk akkor tovább. A közvéleményben összekapcsolódott az, hogy iskolákat szüntetnek meg, és fölállítják az úgynevezett TISZK-eket, tehát a térségi integrált szakképző központokat. Velünk van Salamon Péter, az Észak-Pesti TISZK ügyvezető igazgatója. Igazgató úr, nem olyan reform ez, nem olyan kompromisszum ez, amikor a káposzta elfogy és a kecske meg éhen marad. Nem lehet, hogy úgy járunk, hogy valami megszűnik, a helyébe pedig még nincs ott az új, amikor megszűnt a régi.
Én azt hiszem, hogy nem fenyeget ilyen veszély. Világosan látni kell, hogy a TISZK mint intézmény tulajdonképpen 2005. május 1-e óta működik, ha még nem is a teljes vertikumában. Ennek alapfilozófiája tulajdonképpen az egyébként nagyon szűkös anyagi források és az egyébként rendelkezésre álló szellemi kapacitás közös kihasználása. Szeretném eloszlatni azt a közvéleményben egyre erősebben ható nézetet, hogy a TISZK a megszűnt iskolák helyett jön létre, és hova tovább már valamilyen szitokszóként használják bizonyos körökben.
Minden esetre, ha jól tudom a dolgot, akkor az iskolákban a jövőben majd a közismereti tárgyakra koncentrálnak, és a szakképzés folyik majd, a szakoktatás folyik majd a TISZK-ekben, jól
tudom? Igen, a szakképzői folyamokban, de most itt arról van szó, hogy a gyakorlati képzést, amelyet évtizedek óta jogos vagy jogtalan kritikák érnek a gazdaság, tehát a diákok befogadói köréből, egy remek EU-s forrásokra épülő lehetőség kihasználásával próbáljuk az igényeknek megfelelőbbé tenni. Magyarul arról van szó, hogy ezekben a központi gyakorló műhelyekben az egyes TISZK-ekben működő tagiskolák diákjai a gyakorlati képzés egyes elemeit fogják elsajátítani, más elemeit természetesen az üzemekben, vagy az őket beküldő iskolákban.
De hát itt mégiscsak összefügg a TISZK-ek létrehozásával az, hogy iskolákat kell megszüntetni, hiszen egyrészt kevesebb a gyerek, másrészt meg, hogyha nem ott oktatják a szakmát az iskolában, akkor minek annyi osztály, minek annyi iskola?
Ez így igaz. De felhívnám a figyelmet arra, hogy 20 iskolát ugyan megszüntetnek a fővárosba, de 75 szakképzőintézmény azért működni fog, és tulajdonképpen egy-egy TISZK-ben, például az Észak-Pesti TISZK-ben 7 iskola, 7 neves szakképzőintézmény közösen dolgozik a gyakorlati oktatáson, és az iskolák, mint említettem, szellemi kapacitásának összehangolásán. Arról van szó, hogy több mint 1 milliárd forintot költünk arra, hogy egy olyan központi műhelyt hozzunk létre, ahol természetesen, és utalnék itt a kedves beszélgető partnerem által hozott osztrák példára, tehát nem is értem, hogy ez, hogy 3-4-5 fő, ez tulajdonképpen mit tükröz, azt el tudom képzelni, hogy egy autószerelés gyakorlatát elsajátító gyakorlati képzési csoport 5-6 főből áll. De hát itt tulajdonképpen magyarul arról beszélünk, hogy ezekben a központi műhelyekben egy, például a mi tisztünkben egy 600 millió forintos eszközpark létrehozásával próbáljuk a képzést nívósabbá tenni.
A fiszkek létrehozásával a költségek növekednek, vagy csökkennek, kérdezem jó nemesét. Honnan van ez a rengeteg pénz, hogyha a költségeket csökkenteni akarjuk?
Tehát a fiszkeket ugye, mint beruházásoknál Európai Uniós forrásokra számítunk, mint hogy a két tavaly elindított fiszk esetében is egy Európai Uniós pályázat során jutottunk a fiszkekhez szükséges forrásokhoz.
Alelnök asszony, mi lesz az elbocsátott pedagógusokkal? Mekkora elbocsátásokra számítanak a fővárosban?
Igen, azt gondolom, hogy ez is egy olyan nehéz kérdés, amivel szembe kell itt most néznünk nekünk,